Gondolkoztam, hogy milyen címet lehetne neki adni ennek a igehirdetésnek, és akkor hogyan evangelizáljunk hatékonyan 75 pontban. Evangelizációs módszerek ismertetése. Hogyan ne evangelizáljunk 50 pontban. Pár módszerei az első században. Hogyan tudnánk ezt még fokozni. Végül is mi is az evangéliumnak a lényege, mi az, ami miatt azt mondjuk, hogy evangélium örömhír, jó hír. Tudja ezt valaki esetleg, hogy mi az ez a szó, hogy evangélium? Tulajdonképpen ez egy fontos tényezője a mai igényhirdetésnek. Az emberek kérdésekkel vannak elhalmozva, saját környezetük korlátaiba ütköznek nap, mint nap, és akár megoldhatatlan problémákkal viaskodnak, és ebbe a sötét és remény nélküli világban mi tudunk mutatni egy feljebb való utat, amit mi megismerhetünk. Az evangélium lényege tulajdonképpen ez a János evangéliumában van megírva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És lényege az, hogy ez egy titok. Azt írja Pál erről a korintusiakhoz írt levélben. Ha van Bibliátok, azt készítsétek elő, légy szíves, és nyugodtan lapozzátok. Győződjetek meg arról, hogy igazat mondok. Azt mondja, hogy az 1 Korintus 2, 6, második rész, 6. vers. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmének bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrejtett a mi dicsőségünkre, elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte meg, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Ha nem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem, Szent Szellem által, mert a Szentlélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Szentlélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerhette meg az Úr gondolatát, hogy őt oktathatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. Tehát egy titok, amit Isten kijelentett nekünk, amit előre megprófétált az Ószövetségtől kezdve, ez a titok pedig az, hogy az Isten kiváltott népe mellett még lesz egy másik befutó is, ez pedig a pogányokból, a nem választott népből gyűjtött választott nép, akiket Isten Jézus Krisztuson keresztül elhív, és üdvözít, megszabadít, és örök életre jut. Mi az evangélium, az örömhírnek a célja? A római levélben olvashatunk erről, a 10. részben. Túl sokat lapoztam zavaromba. Azt mondja, hogy 9. verstől Ha tehát száddal Úrnak vagy Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, azaz a Biblia. Aki hisz benne, ő benne nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségű hívja. Amint megvan írva, aki segítségű hívja az Úr nevét, üdvözül, megszabadul. Az evangélium, az örömhír célja, hogy elérje az egyént a jó hírrel, hogy helyreállhat, ahogy Tamás is mondta, helyreállhat a kapcsolata a Tibinek Istennel, a Szent Háromság Istennel, bűnbocsánatot kaphat, hiába dutyiba került, és bebocsátást az örök életbe, ami a legfontosabb még, vagyis hát szintén fontos, hogy az örök életre való meghívót átadjuk. A megváltásnak vannak gyümölcsei, következményei, ez pedig rendezett kapcsolat önmagammal és az emberekkel. Emlékszem arra, amikor édesapám után én is megismertem Jézus Krisztus szabadító erejét, akkor voltak olyan pillanatok, hogy bocsánatot kértünk egymástól, megöleltük egymást, igazi szeretet hatotta át a mi szívünket, a gyűlölet, a tettlegességi fajoló ellenkezés, az szeretet és megbocsátásba folyt át, mert Krisztus megváltoztatta a mi szívünket, és ez folyt belőle. És akár megváltozott életvitel is, hogyha olyan életvitele volt az illetőnek, hogy kocsmában töltötte a élete jó részét, még akkor is, hogyha kocsmáros volt, az is megváltozik, mert Isten valamivel egyetért, valamivel pedig nem. A bűnt az gyűlöli, a bűnös pedig szereti és megmenti, és meg akarja változtatni, tehát beleszól az életünkbe, hiszen hogyha behívjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, akkor életünk urává tesszük, ha csak nem elhamarkodottan lettünk hívőké, és csak a látszólagos dolgok érdekelnek, hogy jobb legyen, hogy profitom legyen belőle, hogy ne kelljen elválni, ne kelljen otthagyni a családot, meg legyen a munkahelyem, tehát lehetnek ilyen érdekek is, de ez a Biblia ezeket nem említi, nem támogatja, hogy valaki ezért Krisztus követője legyen, mert az rövid életű lesz. Tehát az első üldöztetés során messzire fogja kerülni. Hogyan terjed a jó hír? A Máté evangéliumában a 28. részbe, a 16-os versbe Jézus itt utolsó mondatait mondja. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogadták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Illetve ahonnan már olvastuk a római levélben a 10. rész 9. versétől, folytatjuk akkor. De hogyan hívják segítség a 14. verstől? Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igéhirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Krisztus beszéde által terjed az evangélium, és a már megváltottak adják ezt tovább. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy a sivatagban, amikor mész, elérsz egy oázishoz, és felüdülsz. És akkor, amikor el kell adni az oázis, mert nem maradhatsz általában az oázisba, akkor mész tovább, találkozol még emberekkel, akik bolyonganak. És akkor azt mondhatod, hogy figyelj, arrafele van az oázis, megmutatod nekik. És akkor ő eldönti, hogy vagy elhiszi neked, és elindul abba az irányba, vagy nem hiszi el, és akkor még bolyong az életében, ki tudja, elérje a oázist, lesz-e lehetősége rá. Ez az ő saját szabad akarata. Vagy a Jézusnak a példázata, amit mondott nagy vacsoráról, amikor egy király vacsorát készített, és meghívta azokat, akik választottak voltak, akik meghívottak voltak, és mindenki valami kifogást említett a követnek, hogy miért nem megy el. Tehát kifogása mindenkinek volt. És akkor azt mondta a király, hogy akkor mindenkit hívjatok, aki az utcán van. És akkor mindenkit hívtak, és azt mondja utána Jézus, hogy sokan vannak az elhívattak, de kevesen a választottak. Tehát meghívni, minél több embert hívjunk Krisztushoz. Minél több embernek mondjuk meg, hogy ott van az oázis. És hogy lesz valaki elhívottból választott? Hát úgy, hogyha ő saját szabad akaratból dönt amellett, hogy Krisztust akarja választani. A tegnap este elfoglaltságaink közepette, tehát befőzés ismét volt a napirenden, mert a szilvát nem akartuk, hogy pocsékba menjen, meg a szőlővel meg ilyen párlatot csináltunk, ami alkoholmentes, meg közben a sajtot a tehéntejből, és akkor épp hátul voltam, nem is tudom, mit csináltam éppen a kertbe, és mondják a gyerekek, hogy egy néni áll a kapu előtt. És hát gondoltam, milyen néni, nem láttam, nem látszik oda. És kiderült, a szomszéd néni jött, és hozott paradicsomot. És hát mondta, hogy hát úgy látta, hogy nekünk nincs paradicsomunk. Hát mondom, nem így van, mert van, de tessék bejönni, megnézni a kertet. Akkor bejött, megnézte a kertet, mondom, tessék bejönni a házba, akkor tetszik-e inni valamit, vagy enni? Mondom, itt szeszes italnal nem szolgáltunk, de egy eper fröccs az van, tehát alkoholmentes. És oda leült, és akkor beszélgettünk, meg barackot is evett. Hát úgy egyedül él a néni, tehát ráér, tudni kell róla. És hát nincs nála áram se bekötve, tehát valószínűleg unatkozik is, gondolom én. És akkor beszélgettünk, és mi meg csináltuk azért egy idő után a dolgainkat, és aztán mondtam, hogy hát mi minden este szoktunk Bibliát olvasni a gyerekekkel, akkor most is ezt tennénk, akkor előrébb hoztuk, tehát nem a fürdés után fent a felső emeletben, mert kétszintes ház, hanem fürdés előtt és lent, és akkor a néni is hallja, tehát ezt nem lehetett kihagyni, úgy érzem, ezt a lehetőséget, amikor Isten az emberek szívéhez akar beszélni. És olyan hálás voltam ezért az alkalomért, hogy együtt tudtunk lenni, és tudtunk olvasni a Bibliából, és tudtunk egy kicsit beszélni róla. Nyilván ez minden embernek akár egy megdöbbenés is, nekem is az volt, amikor először találkoztam ezzel, mert ez egy új dolog. Nem hallhatott. Ja, és onnan indítottunk, hogy a néni mogorva volt, és nem is akart köszönni. Tehát először kedvesen köszöntünk, és most már így integet nekünk a kocsihoz. Tehát ez egy nagy előrehaladás, és én azt látom, hogy Isten az embereknek, a körülöttünk élő embereknek a szívét el akarja élni. Pál hogyan tette ez a következő kérdés, mert ugye teli vagyunk kérdésekkel, ezt mondtam az elején, és minél több kérdésre választ kapunk, annál inkább növekszik bennünk az ismeret. A Korintusi levélben maradunk szintén, 1 Korintus 9. Nagyon sokat ír egyébként itt Pál. Azt mondja, 9:19. Azt mondja, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok magamat, mégis mindenkinek szolgájába tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőnket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképp megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Azonosulni tudott Pál ezekkel az emberekkel. Valaki, egy barátunk úgy fogalmazott, hogy a belengondoló képességét használta. Tehát ez egy nagyon jó képesség, amikor másnak a helyzetébe bele tudsz gondolni, és hogyha ezt használod, akkor ez akár abban is eszköz lehet, hogy továbbadd azt az örömüzenetet, amit Jézus Krisztus ránk bízott. A 24. versben úgy folytatja Pál itt: nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyáján futnak ugyan? De csak egy nyeri el a versenydíjat, úgy fussatok, hogy elnyeljétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó közhonrót nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Tehát hogy hirdette Pál az evangéliumot, az örömhírt? Úgy, hogy önmegtartóztató életet élt, és akár az önmaga szükségeit hátrébb tudta szorítani, csak azért, hogy azok az emberek, akiket Isten rábízott, megmeneküljenek. És mi hatott Pálra ilyen ösztönzően? Az első évszázad legnagyobb evangélistája, a legtöbb legtöbb szentírás része tőle származik itt az Új Szövetségben, a levelekben. Nagyon ösztönzött ember volt. Mi ösztönözte őt erre? A római levélben olvashatunk ő magával erről. Hallgassuk meg őt. Azt mondja az első részben, a 14. versben: görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyenem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Tehát volt egy, azt mondja, görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Volt egy adósága, amit Isten ráterhelt, hogy hirdesse az evangéliumot. És volt még más is az életébe, ez pedig a 2. Korintusban van róla, az 5. versben, 5. rész, 11. vers, bocsánat. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem ugyanis, hogy a ti lelkiismertetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekvésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak a látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez volt tulajdonképpen az politikája Pálnak, a szorongató szeretet. Hogy Isten szeretete szorongatta őt. Olyan, mint amikor valaki elkapja a nyakadat, és nem tudsz levegőt venni, és akkor csak egy korty levegő, vagy amikor lemerülsz a víz alá, és akkor már versenyeztünk ilyet, hogy kibírja tovább víz alatt, és akkor feljössz, akkor légszomjad van. Ugyanilyen, hogyha nem adott tovább Istennek a szeretetét, akkor lenyomtak a víz alá, és akkor fuldokolsz. És amikor följössz, el tudod mondani, át tudod adni, amit Isten rád bíz, akkor levegőt vettél. Ugyanez a történet. Isten azt mondja Pál, hogy szorongat minket a szeretet. Tehát... És akkor már itt bele is megyünk, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én ebbe? Azt írja Pál, hogy következő versekben. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismerünk is Krisztust, ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ímé új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Krisztus békekövetei vagyunk. Tudtátok? Követségbe mehetünk. Más elmegy nagykövetnek. Krisztus szolgálja lehetünk. Isten titkainak a sáfára, amiről beszéltünk. Azt mondja Pál, hogy ő választhatott, hogy önként vagy kényszerből hirdeti az evangéliumot. Mi is választhatunk, hogy önként, vagy kényszerből hirdetjük az evangéliumot. Záró gondolatként még hagyd mondjak annyit. Jézus, amikor itt járt ezen a földön, olvashatjuk róla, hogy hogyan szolgált az emberek felé. Jézus bejárta a városokat és falvakat, mint tanította zsinagógáikban. Hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Magához hívta a 12 tanítványt, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Tehát mit látunk itt a Isten igéjében? Az, hogy Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok. Megszánta ezeket az embereket, körülnézett, helyzettanulmányt készített, és imádkozásra, közbenjárásra buzdította azokat, akik körülötte voltak, a tanítványokat. És utána olvassuk, hogy kiküldte őket. Tulajdonképpen a tanítványok miért imádkoztak? Küldjön az Úr munkásokat az aratásba. Hát tulajdonképpen magukért imádkoztak. Tehát ez a legfontosabb nekik volt, hogy felkészüljenek a szívük, ráhangolódjon erre, hogy az örömhírt megosszuk azokkal, akik nem ismerik még Krisztust. Tulajdonképpen nekünk van erre szükségünk, hogy imádkozzunk, kérjünk munkásokat, és közben pedig, miközben mi a térdeinken vagyunk, Isten minket felruház erővel, hatalommal, mert Isten az odaszánt szívüket megáldja. Azt mondja Pál még a rómaiakhoz, rómaiaknak írja, de nekünk is szól ez, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy szálljátok oda a ti testeteket. A Róma 12-ben. Szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, vagy megítélsétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Én is erre buzdítalak benneteket, hogy szálljuk oda együtt magunkat. Itt lesz a gyülekezeti óra, az úrvacsorai alkalom, és az is az odaszánásnak az egyik pontja lehet. Szálljuk oda a mi életünket arra, hogy a körülöttünk élőkért szolgáló munkálkodunk, leszünk Krisztus szolgái, békekövetei, akár az idősek otthonában, akár Martinkán, akár az egyetemi szolgálatban is. Isten megáldja a mi szívünket, hogy gyümölcsöző legyen a mi gyülekezetünk, és ezek az emberek megmeneküljenek, ne a kározat legyen a részük, hanem az örök élet. Amen.